Sziasztok, itt vagyunk újra megint a Megmondtuk Előre című műsorral, Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral
és Lovas Rozival, és ott hagytuk el, hogy na, mi történne veled akkor, pontosabban nem mi történne, hanem mit csinálnál, mit szeretnél csinálni?
Engem a legjobban ezzel a kérdéssel kapcsolatban az érdekel, hogy milyen érzés. Tehát, hogy milyen érzés, hát komolyan nem tudom, sok mindent, tehát végülis ez a szakmám, sok mindent el tudok képzelni, ezt nem tudom elképzelni, hogy milyen lehet az, amikor végtelen a bankkártya kerete. Tehát, hogy egyszerűen nem tudsz annyit költeni, amennyi már sok lenne.
Igen, de nyilvánvalóan nem az volt a kérdés, hogy hány szoknyát vennél magadnak, hanem hogy
miért?
Miért? Nem, hanem hogy mi történne? Maradnál, itt csinálnád, ugyanazt elutaznál?
Nem gondolom, hogy így változtatnék az életemen nagyon sokat. Tehát, hogy áthelyezném egy másik kontinensre, vagy egy másik, nem tudom, teljesen más élethelyzetbe, vagy más jellegű lakóintézménybe, szóval azt hiszem, hogy bennem ez a megszerzés, vagy a vásárlás, vagy a birtoklási vágy annyira nem erős.
Nem is erről szól, mert tudod, inkább arról szól, pont amit az elején mondtál, hogy benned vannak ilyen kis titkos vágyak. Hát persze, hogyha elmondod, ha nem, de ugye erről szól, hogy nem azzal kell, amiről beszéltünk is, hogy nem azzal kell törődni, hogy várjál, mit, hogy megcsináltam, nem csináltam, nincs, kicsit kikerül az életedből a kell szó, hanem az van, hogy lehet.
Nehezen tudom kívül helyezni magam azon, hogy attól, hogy sok pénzem van, a gyerekeim még ugyanúgy egy és három évesek, tehát hogy ez a kell.
Na de a francia tanítónő már ott van mellettük, érte.
Nem, őket biztos nem adnám ki.
Bérbe.
Gond nélkül mondjuk fel tudnánk építeni azt a házat, ami most nem gond nélkül épül fel. Biztos, hogy kipróbálnám azt, hogy tehát, hogy nyilván anyagi keretek nélkül utazni, úgyhogy értelmes időt tölteni más helyeken, hogy beleszagolni olyan kultúrákba, hogy a gyerekeknek a mindenféle iskoláztatása az egy ilyen gondtalanabb dolog lehessen.
Dolgoznál?
Biztos. Biztosan, igen.
És ezt? Tehát színészeted?
Igen, igen. Lehet, hogy akkor, hogyha minden feltétel ilyen kérdés nélkül adott lenne, akkor könnyebben kipróbálnám magam mondjuk más kultúrterületeken, vagy belevágnék olyan, nem lehet, hogy nem ennyit. Lehet, hogy sokkal könnyebben tudnék olyan döntéseket hozni, hogy azért, hogy én lelkileg, idegrendszerileg és agyilag, meg mindenhogyan toppon legyek, emiatt most én nem fogok elvállalni bizonyos munkákat, vagy másféle szerződéseket kötök, vagy nem fogok havi 25-öt játszani azért, mert kell, mert ez a szokás, hanem megtehetem azt, hogy most egy évig mondjuk egy nagyobb munkára készülök, úgy tényleg, amiket így messzi földről hallunk, hogy ezek így működnek egyébként, hogy nem megy este be játszani, meg a szinkronba se rángatják be még a forgatás előtt, meg után. És ez biztos, hogy ő őrületesen nagyot tud dobni az embernek a munkához való fesztelen hozzáállásán is.
Hát meg, hogy milyen készültségi állapotban vagy azért egy ilyen dologban.
Igen.
Ez az jelentősen befolyásolja, hogy amikor reggel 4-kor megáll az autó a ház előtt, és aztán azért kell már idegeskedni délután 5-kor, hogy onnan vidékről beér az ember a színházba.
Igen, ez borzasztó. Az,
és aztán
meg... Ezt átéltük egyszer-kétszer, igen.
És látom is rajtatok, tehát, hogy a helyzet az fura módon, hogy nincs, persze ez, hála jó Istennek, nem kerül rá a képernyőre, de a mögöttes részénél már, ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy vannak jelenetek, amik hirtelen gyorsan sokkal jobbá változnak, mert hogy sietni kell, fel kell venni, neked sem kell tovább idegeskedni, hogy még ott kell várakozni, és mi lesz, ha a csúcsforgalomba kerül a kocsi, és a színházba mérgesen néznek rá, hogy késel 5 percet, és ez rányomja a bélyegét, tehát...
Nem is az, hogy késel, mert ugye itt van egy nagyon nagy különbség, nem a késés a lényeg, mert az, hogy 5 percet később érek be a színházba, az lényegtelen, hanem hogy mégiscsak ezzel a kis idegrendszerünkkel, meg ezzel a lelkünkkel megmelózunk. Már csak az sincsen, mert az is, én nem szeretem ezt, és akkor most nekem bele kell lényegül. De valami miatt mégis van egy olyan történet, amikor azt mondom, hogy na, ma este előadás van, és elindul. Persze. Egy rítus, az például, hogy elindulok otthonról, mert ez most sajnos elengedhetetlen hozzá, hogy bemegyek a színába, bemegy, stb. És ezeket megélni, és hogy mindezt úgy éled meg valamennyire, hogy... Ideges, menjünk már, figyelj, jó, még egy 10 percet tudsz, igen, tudok, akkor hirtelen az idegrendszered átalakul. Egyébként nagyon érdekes, hogy a színházban kevésbé látszik, mint a filmen vagy a tévében.
Hát egy filmen, ez csak egy gondolata, hogy átszalad, ami nem odavaló.
Igen, őrületes a dolog. És akkor ugye még akkor is az utolsó jelenetet úgy veszed föl, és akkor próbálsz irgalmatlan energiákat mozgósítani azért, hogy ez ne látszon.
Uh-huh. És nagyon-nagyon fárasztó.
Hát iszonyatosan fárasztó, igen. És akkor ez van. Tehát mondjuk ez egyébként tényleg jó dolog lenne. Én is ezt mondtam, múltkor volt egy olyan beszélgetés, amiben ugyanezt a kérdést föltették nekem, és én is ezt mondtam, hogy dolgoznék, de olyan módon, hogy a legnyugodtabb és a legnormálisabb körülmények
én,
között.
Én lehetséges, én azt elfejtettem, tőlem is megkérdezte valaki, hogy ezzel mit csinálnék, de elfejtettem, egy nagyon jó választ, amit egy reklámfilmben láttam egyébként, egy nagyon régi bankreklám volt, egy angol bankreklám, ahol ült egy öreg házaspár ült a bankban, és elképesztő, hatalmas font hegyeket számoltak nekik le, és rakták ki, és akkor leszámolták, nem tudom, több 10 millió fontot, akkor kérdezte a bankár, hogy akkor most mi legyen. Tegyék vissza, csak jó volt megszámolni.
Igen. Hát akkor ezt szeretnéd.
De én még eszembe jutottak olyanok, hogy a szakmámmal vagy a munkámmal kapcsolatos ilyen olyan helyzeteket teremteni, nem csak magamnak, hanem másoknak nagyban, ami ahol ez a kényszer, vagy ez a másoktól való függés, vagy ez a iszonyú pénz közé, meg a nem tudom, mindenféle ideológia közé szorított prés, ez nincsen. Tehát nem tudom olyan produkciós céget létrehozni, vagy olyan fesztivált létrehozni, ahol iszonyú pezsgés is, és a nem is tudom, a kreativitásnak, meg ennek a elképesztően izgalmas szakmának a lényege az valahogy így bugyoghat. Ezek mind nagyon pénzigényes dolgok.
Szuper. Kicsit még vissza akarok kanyarodni Kaposvárhoz, ugye főleg a Mohácsi miatt is. Igen. Hogy miért döntöttél úgy, hogy mész Kaposvárra felvételizni? Miért nem ide mentél még egyszer harmadszorra?
Szimplán semmilyen érzelmi viszonyom nem volt egyik intézményhez sem. Egyébként két hely van, ahol professzionális szinten lehet a színészetet tanulni, és engem Kaposvárra vettek fel. Tehát ez ennyire érdekes, vagy
hát,
nem
hogy
érdekes,
elmi,
egyszerű
dolog.
De utána nagyon sok értelmet nyert az. Tehát engem iszonyatosan jól kimozdított a akkori életemből, és szabadított fel rettenetesen azt, hogy elkerültem itt. Én budapesti vagyok, és egy vidéki, igazából kisvárosba, amit összehasonlíthatatlan Budapest, tehát teljes összezártságban iszonyú intenzív 4-5 év volt.
Szeretted?
Nagyon. Nagyon szeretem, és akkor tényleg az volt még a nagy kaposvári színházi korszaknak a vége, tehát minket még a Babarci is tanított, a Mohácsi is ott volt, nagyszerű tanárok voltak, olyan tanszékvezetők, akik iszonyatosan motivált az, hogy minket megmutassanak a nagyvilágnak, és csodálatos osztályom volt, és csak ezzel foglalkoztunk, és akkor szerintem nagyon sok minden történt meg velem, ami addig nem, és egyszerűen biztosan éreztem, hogy a helyemen vagyok.
Tudsz mondani mondjuk 3 olyan fordulópontot a pályafutásodban, amikor úgy érezted, hogy ott elértél valahová, innen valami új kezdődött, még akkor is, ha abban a pillanatban nem tudtad, hogy ez egy dolog lesz, érted, színházban, bárhol. Tehát, hogy voltak utólag visszatekintőben, nyilván akkor az ember azért nem nagyon pontosan tudja, hogy ez meg fogja változtatni az életét.
Az biztos ilyen volt, amikor felvettek. Tehát amikor, egyébként egy szárnyalás volt a felvételi is nekem. Így soha nem nyíltam meg annyira, meg soha nem volt olyan sikerélményem, mint ott. És amikor kimondták a nevem, az egy dolog, és utána emlékszem, hogy este ilyen nagy ünneplések közepette, pont a Mohácsi egyébként, aki így a legnagyobb sztár volt ott, mint tanár. És ő is ilyen megközelíthetetlen nagy ember, és akkor oda mentem hozzá nagyon megittasodott állapotban, és azt mondtam, hogy köszönöm neki ezt, hogy felvettek, és így rám nézett, így teljesen azt mondja, te hülye vagy? Én köszönöm, hogy itt vagy. És abban tényleg azt éreztem, hogy ő tart valakinek, vagy lát bennem valamit. És ez biztos, erre mai napig emlékszem, meg emlékezni is fogok. Tehát ez biztos egy ilyen nagy löket volt, egy olyan elismerés, hogy van valamilyen létjogosultságom itt. Aztán az, amikor a Miskolcot említve, az újonnan alakuló miskolci csapatban már jó előre, még mielőtt megnyerték volna a pályázatot, akkor meg a Rusznyák Gábor rendező volt az, aki oda jött hozzám, hogy van-e már szerződésem, és hogy nem akarnék-e ez a csapathoz tartozni, az is ilyen elképesztő jó érzés volt. Ott volt egy előadás, amit ő rendezett egyébként a tanítónő, amivel ilyen Az is egy nagyon komoly tanulási folyamat volt. Nekem az egy abszolút főszerep volt, egy abszolút rohadt nagy színház, rohadt nagy színpadán. Az első ilyen igazán nagyon nagy feladatom, és ott is szerintem így eléggé voltam feszülve a súlytól, hogy nagyon bizonyítani akartam, hogy jól akartam csinálni, nagyon szerettem azt a szerepet, és akartam jól megcsinálni. És nagyon jól is sikerült az előadás, amit utána az első kritika is magasztalt, hogy milyen jó, kivéve engem. Tehát engem úgy lehúzott,
az a díjakat nyertél.
De így kezdődött. Ja. Nem. Egy országos színház kritikai portál, uh-huh. És milyen csodálatos az előadás, még a díszlet is, meg fantasztikus. Hát az főszerep, tehát hogy az kell, nem tudom már pontosan, hogy miket ír, de hogy szar. Tehát milyen érdekes, hogy tud jó lenni egy előadás, úgyis, hogy a címszereplő milyen rossz, vagy hogy így nem történik vele semmi, vagy nincs felnőve a feladathoz, vagy hamis, nem tudom, hogy ilyen olyan szavak.
Csupa lelkesítő, igen, és visszaigazoló.
Ami egy 20 éves ember első igazán nagy szerepe után, tehát hogy totál kikészültem tőle, és az is egy nagyon fontos tanulás volt, hogy ezeket hogy kell befogadni, mert utána eltelt egy év azzal, hogy ezt játszottuk, beválogatták a posztra, ott megkaptam a legjobb 30 év alatt itt, egyébként másodszor, mert előző évadban megkaptam egy másikért, és minden díjat, amit lehet, megnyertem vele, többek között a Színházi Kritikusok C-nek a díját is, ami számomra egy elképesztően kedves és nagyon nagy elismerés, és akkor visszamenőleg, tehát ez egy viszonylag sok idő, egy év minimum, amíg a bemutatótól, vagy ettől a kritikától eljutunk odáig, hogy rakosgatom ki a polcomra ezeket a dolgokat, hogy ez akkor hogy van? Hogy mennyi jelentőséget kell tulajdonítani neki, vagy kinek a szava számít, kinek hisz az ember, és közben meg lehet, hogy változnak a dolgok. Lehet, hogy tényleg ott azon a bemutatón én még nem voltam kész azzal a szereppel, és ott bizonyítani akartam, és görcsös voltam. Aztán egyszer csak elengedtem ezt az egészet, lehet, hogy azért, mert bár azt mondják, hogy szar vagyok, de attól játszanom kell.
Mondjuk végig az első pillanattól az utolsóig végig kell játszani a tanítónak azt a darabot, igen. Tehát,
hogy... És valami felszabadult bennem, és lehet, hogy ott a poszton, vagy a más helyeken, ahol nézték a kritikusokat, ott meg már más jelentése volt annak, amit csinálok. De azért ebben sem hiszek 100%-osan, hogy ugyanazt csinálom azért a bemutatón, meg a 20. előadáson is, nyilván másféle kisugárzással, de ezért a lényege nem változik, és hogy ekkora különbség lehet, de hogy ezeket azért mindig a helyén kell kezelnie. Egyébként a pozitívat is, meg a negatívat is az embernek. És valamiféle belső bizonyosság, vagy azoknak az embereknek a visszajelzése az, ami mentén jó, ha az ember megnyugszik abban, amit csinál.
Igen, kell visszajelzés a mi pályánkra, tényleg kell visszajelzés. Ugye egyrészt van egy nagyon komoly visszajelzés, ami szerintem nagyon fontos. Azt nem tudom, hogy a legfontosabb, de ugye az a nézők,
igen,
az rettenetesen fontos. És aztán van valóban, amit te is mondtál, néhány olyan ember a szakmában, akinek adsz a szavára, akinek hiszel, stb., de mindig olyan érdekes, velem ez így volt, de szerintem veled is így van, hogy a pozitív, az sose tudott olyan erővel beütni a szívedbe, mint egy negatív, akár még egy kis piszok is a negatívba, az valóban roncsoló. Ilyenkor van egy védekezési forma, nem figyelsz ezekre a jelzésekre, hanem tényleg megtartod azt a néhány pillért, embereket, mondjuk még akkor azért mondom, beleteszed a közönséget is ebben a dologban, akinek tényleg adsz a szavára, és azt is tudod, hogy ő azt mondja, hogy figyelj, ez kevés. Tehát, hogyha tud ilyet mondani, és őszintén tudja azt mondani, még ha fáj is, akkor elfogadod tőle, és azt mondod, hogy ez így van. Nem pedig valakikre, mert valóban nagyon, tényleg nagyon döbbenetes, hogy a pozitív kritika, amiből szerintem te is, én legalábbis úgy érzem az én pályámon, de szerintem te is biztos sokkal, de sokkal többet kaptál, mint negatívból. És mégis egy negatív az végig kísér két hónapig, és forgolódsz az ágyban.
Igen.
Hát figyeljetek, ti jó állapotban vagytok, mert itt sok pozitív kritikát kaptok. Én inkább a negatívakban vagyok. Az más kérdés viszont, hogy ugye amiket csinálunk ráadásul közösen, azoknak a sikere azért az közben elég egyértelmű. Tehát a falu, ami ma már egy
kultikus
dolog lett, azt érted, engem mindenhová elküldtek a...
Igen, egyébként a falu az ugyanaz, amikor kijött az első rész. És emlékszem, hogy a Tomival, a lengyel Tomival álltunk aznap este valami kocsmába, nem tudom miért, de egy kocsmában voltunk. Mások is ott voltak.
Na jó, jó.
És így néztük a telefonjuk, és mondtuk, te láttad, hogy mennyien néztük? Úristen, hogy a Facebook oldalt egy nap alatt, nem tudom, 300 000-rel többen lájkolták be, és hogy úristen, ez valami nagyon durva. Ez valami nagyon durva. És hogy így nem tudtuk, hogy ezt most elhiggyük, vagy ez jó, vagy nem jó, vagy mit csináltunk egyáltalán, nem tudtuk, hogy mit csináltunk, és akkor másnap jöttek ezek a iszonyú szemét és rossz indulatú kritikák, és akkor is volt egy ilyen lefagyásom, hogy te jó Isten, kellett ez nekem, hogy most annak örüljek, hogy az emberek imádják és szeretik, vagy annak azt sajnáljam, hogy ezt látták ilyen újságírók, akik leírnak tényleg nem kedves dolgokat személyesen is rólunk, az egészről is, és akkor utána nincs mit csinálni, elengedi az ember, és bebizonyítja az élet, hogy ennek állati büszke vagyok, hogy a része voltam, és hogy egy gyakorlatilag egy boldogság hormont fecskendeztünk ebbe az országba ezzel, mert a mai napig.
Hát abszolút, és hát te ugyanígy jártál ezzel, mert hogy egy év után megkaptad érte az újságírók, a tévékritikusok díját kaptad.
Ez milyen érdekes, hogy lehúznak, és utána adnak egy díjat.
Igen, ez érthetetlen.
Tök jó.
Igen. Nyilván emberek, nem egy az van ember, hanem sokfélék vagyunk, igen. De hogy
ez egyébként nagyon érdekes volt a faluval, hogy attól, hogy tartósan sikeres maradt, egyszer csak megváltozott róla ez a típusú vélekedés is. Igen. Tehát a kritikusok is elkezdték másképp, nem emelték soha azért úgy föl, mert hát ugye mégsem mondanak saját maguknak ellent, de azért megváltozott vele kapcsolatban a vélekedés.
Igen. Egyébként van egy ilyen nem feltétlenül rossz indulatom, hogyha ez egy, nem tudom, oknyomozó, iszonyatosan magát komolyan vevő, nem is tudom, dokumentarista horror lenne, vagy nem horror, igen, mondjuk egy krimi, vagy egy dráma.
Egy dráma.
Dráma, akkor az nehéz lett volna egyértelműen lehúzni. Igen, de egy vígjátéknak szánt vígjátékról nagyon könnyű azt mondani, hogy nem vicces.
Igen, én örülök neki, hogy így alakult, általában így alakul, hogy a nézők nagyon szeretik, a kritikusok kevésbé. Szerintem ez a 10 ember, meg az 1 millió közti arányban én az 1 millióra szavazok, hogy ők értékeik a mi munkánkat, amiket itt közösen csinálunk.
Igen, de közben egyébként ez meg a színházi világban is nagyon, nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy egyébként mennyire hiányzik az értékes és igazából művészi színvonallal rendelkező kritika, ami visszacsatol, mert tényleg szükség van visszacsatolásra, de annak annyi szegmense van, meg annyi egyébként háttértudás, és nem feltétlenül jó indulat vagy rossz indulat, de egyszerűen egy alapvető kiterjedtség vagy műveltség is kell ahhoz, hogy az ember egy művészi produktumról leírja a véleményét, és összetetten tudjon gondolkozni róla, és ez a kettő egyébként emelje egymást, ne pedig egymást szurkálja.
És legfőképp tárgyilagosan. Tehát, igen, hogy nekem az a legnagyobb bajom, egy picit ezekkel, hogy ezek mögött mindig van valamilyen, hát akkor még kibogozhatatlan, de aztán később napfényre derül a hátsó szemben.
Egyrészt igen, másrészt pedig ezt beszéltük, mert volt kritikus is a vendégünk, hogy az internet korában ez már kattintásvadászat is, érted?
Aha,
tehát az a címe, abszolút, hogy ezt a fost. És akkor micsoda, és akkor rögtön akkor elolvastad, és valakibe beleálltál, annak van utóélete, arról lehet még 4 hétig írni, stb. De azt akartam kérdezni, hogy a sok-sok és rengeteg melót között, amit mondtál, ezt csak bevállaltál egy érdekes dolgot, amire szintén föl voltál terjesztve egy díjra, ugye ez az Egyszer Lent című műsorod, és hogy ezt 19 óta csinálod. Ez mi és hogy jött?
Ezzel engem kerestek meg. Akkor már terhes voltam a Misával, és tehát pont adogattam le a szerepeimet, és megkeresett a Beaton stúdió, egy podcastek, egy gyártó stúdió, hogy ők egy új formátummal készülnek, ami tényleg ilyen még nem volt. Egyébként portré műsor, olyan embereket, és akkor még főleg ilyen közismert személyeket kerestek meg, akiknek volt egy nagyon nagyon meghatározó krízis az életükben, amivel úgy a poklokat kapargatták, vagy azt járták meg, de kijöttek belőle. És hogy ebből egy olyan formátumot csinálni, ami nem csak interjú, nem csak egy narratív elbeszélés, hanem a kettőnek az ötvözete. Tehát csinálunk egy interjút, nem tudom, másfél-két órában, és abból aztán készül egy 30-40 perces anyag, sound design-nal megvágva, narrákkal tarkítva.
Igen, de te narrálod ezeket a dolgokat.
És én csinálom az interjút, és én narrálom, igen. És akkor ez nekem olyan volt, mint egy meglepetés, vagy egy ajándék az életemben, mert az pont olyan volt, amit nagy hassal is lehet csinálni, és ráadásul elképesztően passzolt valahogy. Tehát nagyon ügyesen találtak meg engem erre. Először még nem is volt világos, amikor először leültem velük, hogy ez most egy casting, ahogy így beszélgetek, tehát még kint várnak a többiek, vagy ti engem választottatok, és mondok, hát igazából nincsenek többen, tehát hogy így rám gondoltak. És ez így nagyon-nagyon bejött. Egyébként pont most is egy ilyen beszélgetésről jövök, és elképesztő életutakkal találkozom. És bármilyen furcsa, de nagyon-nagyon durván feltölt engem az, hogy emberek elmesélik az ilyen igazán nagyon-nagyon nehéz és nagyon krízissel teli korszakukat az életüknek, meg azt, hogy hogyan másztak ki belőle. És egy igazán intim dolog ez. És azért hasonlít a színészetre, vagy azért áll hozzám közel, mert olyan, mint egy szerepre felkészülni. Amikor ezekből az emberekből felkészülök, vagy elolvasom, vagy utána járok, meg próbálom magamat beleásni az ő problémájukba, akkor az olyan, mintha egy szerepet próbálnék megérteni, és valahogy így magamra húzni, és rettentő sokat tanulok ezekből a beszélgetésekből is.
Van-e olyan, történt-e veled olyan az elmúlt hetekben, napokban, akár hónapokban, vagy órákban, de hát majdnem most mondtad el, amiért érdemes volt felkelni? Tudsz-e nekünk valami olyan dolgot mondani, amit akár ajánlani tudsz nekünk, lehet ez egy kulturális dolog, de hát ugye most mondtad, hogy a mostani beszélgetés, amire azt mondtad, hogy ezért érdemes volt felkelni?
Nagyon sokféle dolog jut eszembe, de mondok kettőt, gyorsan. Az egyik az teljesen egy szakmai dolog, a másik teljesen egy család, vagyis hogy egy ilyen személyes dolog. A szakmai az, amikor amikor mondjuk egy vége előadás után, ami az idei bemutatón volt, ott állok a tapsrendbe, és azt érzem a levegőbe, hogy abban így késeket lehetne szurkálni, annyira feszült, és belenézek a nézők szemébe, és ilyen teljesen magukba leszállt, átszellemült, könnyes tekinteteket látok, és akkor azt érzem, hogy ezt érdemes volt ezt a 3 órát végigcsinálni itt a színpadon, mert velük ezzel a X emberrel történt valami, és hogy ennek igenis van.
Ez melyik előadás?
A Vége című előadás a Radnóti Színházban, és hogy ennek van értelme, amit csinálunk, pontosan ez a megfoghatatlan valami, ami soha nem fog elmúlni, mert az mindig érdekes lesz, hogy az ember milyen, és azt ott akkor abban a valójában megnézni. A másik pedig az, hogy a Szigligeti strandon voltunk a családommal, és sikerült eladhatni a gyerekeket a strandon. Az egyiket egy ilyen kicsi sátorba, a másikat a babakocsiba, a férjem, ő egy ilyen ágyon feküdt, és olvasott, majd beleszenderült, és én pedig befeküdtem a sátorba a nagyfiam mellé, és senki nem volt a strandon egyébként, tehát tök csönd volt, csak a kabócákat lehetett hallani, és azt hiszem, hogy ez csodálatos. Ez csodálatosan jó dolgom van, hogy itt ülök a legszeretettebb embereim között, mindenki pihen, és van másfél órám nekem is pihenni.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ránk áldoztál 40 vagy 45 percet az életedből. A mai vendégünk Lovas Rozi volt a Megmondtuk Előre című műsorban, amelynek egyik műsorvezetője Kapitány Iván.
És Hevér Gábor, a másik.
A másik volt. Köszönjük, hogy itt
nagyon
voltatok, ez volt a Rádió Café 98.0. Köszi Rozi, hogy eljöttél.
Köszönöm.
Szia.
Sziasztok.